Köszöntöm én is szeretettel a testvéreket itt Karcagon, ahogy beszéltünk róla érkezésünkkor. Még ebben az imaházban én nem jártam eddig, ez az első alkalom, de hálás vagyok az Úrnak, hogy most erre is lehetőség nyílott, és hiszen, hogy az Úr áldást készített ami számunkra a mai délelőtt alkalmával is. A alapigét a Krónikák második könyvében találhatjuk meg, a 32. fejezet 20. versétől fogok olvasni igét, amit fennállva kísérünk figyelemmel. Krónikák második könyve, 32. rész, 20. verstől. Ekkor Ezékiás király meg Ézsaiás próféta Ámosz fia imádkozott, és segítségért kiáltott az ég felé. Az Úr pedig angyalt küldött, aki megsemmisítette az asszír király táborában minden vitézharcost, fejedelmet és vezért, és ő megszégyenülve tért vissza országába. És egyszer, amikor bement Istene házába, ott saját fiai ejtették el fegyverrel. Így szabadította meg az Úr Ezékiást és Jeruzsálem lakóit Szanhérib asszír király kezéből, és minden ellensége kezéből, és nyugalmat adott nekik mindenfelől. És sokan hoztak Jeruzsálembe ajándékot az Úrnak, és drágaságokat Ezékiásnak, Juda királyának, és ettől fogva nagy tekintélye lett minden nép előtt. Abban az időben Ezékiás halálosan megbetegedett, de imádkozott az Úrhoz, aki szólt hozzá, sőt, csodát tett vele. Ezékiás azonban nem volt hálás az Úr iránt a tanúsított jó téteményéért, mert felhúvalkodott. Ezért az Úr haragja sújtotta őt, meg Júdát és Jeruzsálemet. Ekkor aztán megalázta magát a felhúvalkodott Ezékiás Jeruzsálem lakóival együtt, és nem érte őket többé az Úr haragja Ezékiás idejében. Ezékiás igen gazdag volt, nagy tiszteletben állt, kincstárat készítetett az ezüstnek, aranynak, drágakőnek és balzsamnak, a kerekpajzsoknak és mindenféle értékes tárgyaknak. Továbbá raktáraikat a gaboratermésnek, a bornak, olajnak, meg istállókat a különféle állatoknak és aklokat a nyájaknak. Városokat is építetett, és sok junyája és szarvasmarhája volt, mert az Isten igen nagy vagyont adott neki. Ezékiás elzárta a Gihon felső forrásának a vizét, és Dávid városának nyugati részére vezette le. Ezékiásnak minden tette sikeres volt, de amikor a babiloni vezető emberek elküldték hozzá megbízottjaikat, hogy megkérdezzék, milyen csoda történt az országban, elhagyta az Isten, hogy próbára tegye, és kitudódjék, mi minden van a szívében. Ezékiás egyéb dolgai és kegyes tettei meg vannak írva, Ézsaiás prófétának, Ámosz fiának a látomásában, a Júda és Izrael királyainak szóló könyve. Azután Ezékiás pihenni tért őseihez, és azon a dombon temették el, ahol Dávid fiainak a sírjai voltak. Halálakor tisztelettel adózott neki egész Júda és Jeruzsálem lakossága, utána pedig fia Manassé lett a király. Urunk, köszönjük neked, hogy megőrizted számunkra ezt a régi történetet azért, hogy tanulsággal szolgáljon nekünk. Áld meg ezt a délelőtti órát, te adj nekem is szót és erőt, kegyelmet, hogy elmondhassam azt, ami a te néped javára szolgál. Jézus nevében kérlek, atyám, hallgass meg. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Háladó napra jöttünk össze, és azzal kell szembesülnünk, hogy a hála az nem születik spontán a szívünkben és az ajkunkon. A hálaadást tanulni kell, gyakorolni kell, és tudatosan kell magunkat erre ráhangolni. Fiatalabb korban, emlékszem már, családos voltunk, és volt egy testvérnő a gyülekezetben, egy német származású testvérnő, és neki voltak bizonyos német kapcsolatai, hívő testvérek, gyülekezetekből, és hát ugye akkor már a harmadik gyermekünk is megszületett, és mint fiatal házasok úgy építkezésben voltunk, elég sok kiadás volt, és ez a testvérnő nagy együttérzéssel próbált nekünk segíteni. És a kapcsolataink keresztül bizonyos adományokhoz jutottunk mi. Hát olyasmihez, hogy gyerekruhákat kaptunk, vagy egy alkalommal még emlékszem, egy kempingbiciklit is hoztak nekünk azok a német testvérek. És meg kell mondani őszintén, hogy nem jött spontán a köszönet. Hanem valahogy úgy voltam vele én, hogy az Úr ismeri a mi szükségünket, és némelyeket indít, akiket ő késznek talál arra, hogy egy-egy szükséget betöltsön. Most éppen nálunk látta ezt a szükséget, és indította ezt az idősebb testvérnőt, rajta keresztül azokat a német számunkra ismeretlen testvéreket, hogy nekünk bizonyos dolgokat eljuttassanak. Időbe tellett az, hogy felfogjuk, vagy most magamról kell beszélnem, hogy igen, van ebben igazság, hogy valóban az Úr látja a szükségeket, és némelyeket tud mozdítani, hogy egy-egy ilyen szükséget valahol betöltsenek, de ez nem jelenti azt, hogy én ezt akkor vegyem természetesnek, hogy éppen most én lettem az a kivételezett személy, akire így tekintett az Úr, és megadott bizonyos javakat a számomra, hanem igenis, hogy köszönettel és hálával tartozom azoknak az embereknek, azon túlmenően, hogy Isten felé is hálát mondok, hogy gondoskodott rólunk, látva bizonyos szükségeket. Saját tapasztalatra alapozva mondom tehát, hogy egyáltalán nem megy automatikusan a hálaadás, hanem magunkat kell ráhangolni, tudatosan ebbe az irányba beállítani a gondolkodásunkat, mert hajlamosak vagyunk arra, nem mondunk mi ilyet, talán még igazán végig se gondoljuk, de valahol tudat alatt talán ez munkál bennünk, hogy hát nekünk ez jár. Ez természetes. És miért kell ebből olyan nagy ügyet csinálni? Hát egyáltalán nem természetes, hogy mi naponta háromszor étkezhetünk, kinyithatjuk a hűtőszekrényt, és megkenhetjük a vajas kenyeret, még szalámi is kerül rá, és egyebek. Mi ennek a földgolyónak azon a kivételezett részén élünk, körülbelül a földön élő összlakosságnak egy 10-15%-a talán ebben a helyzetben van, hogy olyan életszínvonalon élhetünk, ahogy ez ma Magyarországon van. Mégis mennyi elégedetlenség, mennyi panasz. De sokan vannak ezen a földön, akik ha egyszer annyi élelemhez juthatnának egy nap, mint mi mondjuk ebédre, vagy reggelire. És nem adatik meg. Nagyon-nagyon sok hálával tartozunk Isten iránt, hogy éppen itt helyezett el minket, és ilyen, most így mondom, magas szinten gondoskodik rólunk. Én remélem, és nem is gondolom, hogy bárkinek úgy kellett volna idejönnie ma reggel, hogy ne lett volna mit reggeliznie. Kegyelmes Isten, aki így vett körül minket. A felolvasott ige alapján arról szeretnék most szólni, hogy miért is olyan fontos nekünk az, hogy megtanuljuk a hálaadást. És hogy ez legyen a mi életünknek egy alaphangja. Ezékiás királyról olvastam, nem akartam már hosszabb szakaszt olvasni, az előzményeket bibliaolvasó emberek lévén ismerhetjük, hogy az asszír birodalom akkor, mint világhatalom, megtámadta a környező országokat, benne Izraelt már gyakorlatilag fogságba hurcolta, és Júda ugye akkor két részre szakadt Isten népe, Izrael és Júda. Az Izrael már elhurcolták asszír fogságba, és Júdát is megpróbálta ez az arrogáns, kegyetlen világhatalom bekebelezni, és tudjuk azt, hogy Szanhérib idejében bekerítették Jeruzsálemet, a fővárost, és Ezékiás, egy istenfélő király, hogyan esedezett az Úrhoz, abban az időben élt Ézsaiás próféta is, és az Úr hogyan adott szabadítást. Itt kapcsolódtunk be az olvasás, az igeolvasás során, hogy Ezékiás király és Ézsaiás próféta imádkoztak, segítségért kiáltottak az ég felé, az Úr pedig angyalt küldött, és megsemmisítette az ellenséget. Még azt is tudhatjuk egy másik híradásból, hogy úgy történt ez, hogy a főváros körülvevő megszálló asszír seregből 180 ezer katona, azt mondhatom, néhány órán belül elesett. Nem harci cselekmény kapcsán, hanem valami gyorsan pusztító járvány söpörhetett végig a seregen, akik ott táboroztak, várták a támadási parancsot, és nem lett belőle semmi. A sereg harcképtelenné vált, aki még megmaradt, és egyáltalán menni tudott az, amilyen gyorsan csak tudott a falak alól elmenekült a királlyal együtt. És a király, mikor hazaérkezett, saját fiai ölték meg a bálvány templomban. Tehát egy ilyen nagy szabadítást adott az Úr, ima meghallgatás nyomán ennek a népnek, magának Ezékiásnak a könyörgése, könyörgését meghallgatta az Úr, és így adott szabadulást. Ha kinyitjuk a Bibliánkat, akinél van Biblia, kérem, hogy tekintsünk rá megint erre a felolvasott szakaszra, és keressünk olyan információkat benne, amik hálára való okok lehettek volna Ezékiás esetében, Ezékiás király számára. Egyik ugye ez a nagy szabadítás, Isten meghallgatta az imádságot, és ilyen csodálatos módon szabadítást küldött. Aztán, ha tovább olvassuk, nyugalmat adott nekik mindenfelől, sokan hoztak Jeruzsálembe ajándékat az Úrnak, drágaságokat Ezékiásnak, ettől fogva nagy tekintélye lett. Tehát nem csak, hogy megszabadultak a fenyegető, életveszélyes helyzetből, hanem ajándékokat hoztak, drágaságokat, és tekintélye lett. mit mondhatunk egy olyan emberre, aki istenfélő, bőségben él fizikailag, és tekintélyes is. Illik egy ilyen életre az, hogy áldott élet? Én azt hiszem, hogy túlzás nélkül lehet mondani. Ezékiás egy áldott ember volt, Isten megáldotta őt. Figyeljük a folytatást, halálosan megbetegedett. Jön egy völgymenet lefelé a próbákba, és mit csinál Ezékiás a 24. versben? Imádkozott az Úrhoz, könyörgött, és az Úr csodát tett vele. Egy újabb hálaok kiszabadította őt egy halálos betegség. Azt mondja az ige, hogy halálos volt a betegség, és csoda folytán kiszabadította őt az Úr. Ezékiás azonban nem volt hálás az iránta tanúsított jó téteményért, mert felhuvalkodott. Ezért az Úr haragja sújtotta őt, meg Júdát és Jeruzsálemet. Nagy szabadítást élt át. Az Úr ellátta anyagilag mindenféle javakkal. Nagy tekintélynek, tiszteletnek örvendett. A környező államok szinte ámulva nézték, hogy miféle egy király ez, miféle egy nép ez, hogy ki az ő Istenük, hogy ilyen csoda folytán megszabadította őket. Akkor jön ez a betegség, ez a halálos betegség, ebből az Úr csoda folytán kiveszi őt, és meghallgatja az imádságát, szólt hozzá az Úr, és mindezek után elmarad a hála ennek a nagyszerű királynak az életében. Nincs hálaadás, nincs dicséret. Méltó vagy, Uram, a te nagy tetteidért, a te nagy szabadításodért. Hanem talán úgy gondolja, hogy nagyon jól tud imádkozni. Ismeri az Istent, és tudja azt, hogy kell a problémáit elé tárni. Meg egyébként is az Úrnak a kedveltje, mert igyekezett úgy élni, és tényleg igyekezett úgy élni, ahogy az Istennek tetsző. És valahogy a hála nem jött spontán az ajkára. Mint ahogy mondtam is, nem megy automatikusan a hálaadás. Tudatosan kell magunkat ráhangolni. Ezékiás egy nagyon jó király volt. A kezdetektől fogva, nincs idő most arra, hogy visszamenjünk, hogy hogyan nyitottak ki a templomnak a kapuit, amit bezártak, és már hosszú idő óta az ő apja értékeket onnan elhurcoltatott, és senki nem járt a templomba. Ő az uralkodását azzal kezdte, hogy kinyitotta a templomajtókat, lévitáknak megparancsolt, hogy takarítsák ki azt a sok szemetet, amit oda behordtak, szenteljék meg a templomot, és újraindul az igaz Isten tisztelete. Így indított ez a nagyszerű király. Tényleg Istennek tetsző módon élt, és hatott az országra, Judára, és éppen ezért elgondolkodtató, hogy ezt kell olvasni róla, hogy nem volt hálás. És ez való kell, hogy tanítson minket. Kell, hogy figyelmeztető jel, felkiáltó jel legyen a számunkra, hogy igen, az Istennek tetsző élet is belefuthat ebbe a hibába, hogy talán úgy gondoljuk, hogy ez nekünk jár. egyébként is törekszünk Isten akaratát cselekedni, ott vagyunk az Úr házában, még adakozunk is, alkalmasint szolgálatokat vállalunk, mit kell ebből olyan nagy ügyet csinálni, hogy most ezért meg azért hálát adni. Az igen meg azt mondja, hogy mindenekben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által a ti számotokra. Mi lett ennek a következménye, hogy Ezékiás nem adott hálát, hogy elmaradt a hála? Azt mondja, hogy felfúvalkodott, nem tanúsított hálát az Úr jó tételményéért, felfúvalkodott, ezért az Úr haragja sújtotta őt, meg Júdát és Jeruzsálemet. Mint ahogy megáldotta az Úr Júdát és Jeruzsálemet, amikor engedelmesen Isten tetszésére cselekedett, és imádkozott, és védelmet adott a népnek az asszír hatalom fenyegetése alól, szabadulást adott. Most a hálátlanság, a felfúvalkodottság következtében saját magára is ítéletet hozott, de nem állt meg itt a dolog, hanem még a népére is negatívan hatott ki. Elgondolkodtató, hogyha mi, Isten gyermekei, nem vagyunk hálásak, nem áldjuk a mi Istenünket az ő irántunk való jóságáért, akkor ez valahol negatív módon tud lecsapódni a családunkban, a környezetünkben. A hálátlanság az egy lejtőnek az első szakasza. Én ezt a római levélből értettem meg. Akinél van Biblia, az keresse meg a római levél első részt. És ott azt látjuk, hogy a 21. versben azt mondja az ige. Megismerték az Istent, mégsem dicsőítették, vagy áldották Istenként, hanem hiába valóságokra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett. Aztán folytatja még tovább, és ha olvasom tovább, akkor a lejtőnek további szakasza következik, amikor már arról beszél, hogy Isten dicsőségét felcserélték emberek, madarak, négy lábúak, csúszómászók képével, ezért kiszolgáltatta őket Isten szívük vágyai által tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. Aztán innen még tovább folytatódik a teljes sötétség felé. Tehát onnan indít, hogy megismerték Istent, tehát nem ateistákról van szó, Istent ismerő személyekről, mégsem dicsőítették és áldották őt Istenként. A hálaadás és az Isten dicsőítés azok rokonfogalmak. Kéz a kézbe járnak. Egyik, szinte azt mondhatnám, szinonimája egymásnak. Aki hálával áldozik, hogy van tovább? Az dicsőít engem. Tehát a dicsőítés és a hála azok összetartoznak. Itt éppenséggel a dicsőítés szó szerepel. Nem dicsőítették Isten, de nyugodtan lehetne itt, hogy nem adtak neki hálát. Ezért mi lett a következmény? A szívük elsötétedett. Egyre inkább értetlenné váltak az Isten dolgai iránt, és ha itt nem tud észbe kapni a lélek, akkor csúszik tovább a lejtő. Emlékszem, amikor még kisgyerekként Tahiba jártunk, és ugye mentünk fel a hegyre ott a táborból, édesanyám mondta, hogy ha véletlenül megcsúszik a kő egy lejtőnél a lábunk alatt, vagy valami, és megindulnánk lefelé, inkább essünk el, ne törődjünk vele, hogy a talaj majd megsérti a lábunkat, csak ne gyorsuljunk fel a lefelé való futásban, mert utána már nincs megállás. Egyszer egy meredek lejtőn elkezdünk futni lefelé, inkább ott, amilyen hamar próbáljunk a földre lefeküdni, és akkor ott úgy megállunk. Igen, el tud indulni az ember egy ilyen lejtőn, és a hálátlanság az a lejtőnek az első szakasza. Utána jön a besötétedés, utána folytatódik a bálványimádásban, utána jönnek azok a tisztátalan dolgok, amikről ott lehet olvasni a római levél első fejezetében. Hála Istennek, hogy ez a jó király vigyázatlan volt ugyan, és nem volt hálás. Isten azonnal közbelépett, és nem tudom milyen módon, mert az ige erről nem beszél, hogy hogyan büntette meg őket, de amikor Isten így lép közbe, akkor szeretetből cselekszi ezt, hogy nehogy tovább menjen azon a lejtőn. És Ezékiásra ez hatott, ez a figyelmeztető jelzés. Meg tudott állni ezen a lejtőn, és azt mondja, hogy megalázta magát, és Jeruzsálem lakóival együtt, és nem érte őket többé az Úr haragja Ezékiás idejében. Lett volna tehát oka, éppen elég oka ennek a királynak, hogy hálás legyen, ugye a szabadításért, az ajándékokért, a bőségért, a tekintélyért, aztán, hogy halálos betegségből meggyógyult, szólt hozzá az Úr, csodát cselekedett, újabb ima meghallgatást élhetett át. Ahogy ezen gondolkodtam, egy ének jutott eszembe, vedd számon az áldást, nézd meg egyenként. Lásd az Úr kezéből mennyi jó ért téged. Átéltünk szabadítást. Most, hogyha próbálom egy kicsit párhuzamba állítani a mi életünket azokkal a azokon a pontokon, amiért Ezékiás királynak hálásnak kellett volna lennie. A nagy szabadítás. Egyik énekünk úgy kezdődik, hogy mély drága nekünk ez a jó hír, mély édes örömtelten zen, halljátok a nagy szabadítást, mely Jézusban lett a miénk. Hát kell-e ennél nagyobb szabadítás, amit ő művelt a mi életünkben. Itt azt olvastam a királyról, erről a történetről, hogy amikor imádkoztak, akkor az Úr angyalt küldött, és levágott az ellenségből egy jelentős tömeget, és így szabadította meg őket. A te szabadításodhoz nem volt elég Istennek angyalt küldeni. Nem lakik a mennyben olyan angyal, akit Isten elküldhetett volna azért, hogy a te bűneidért fizessen. Egy valakinek kellett eljönni a mennyből, Jézus Krisztusnak. Nem volt más, aki alkalmas lett volna erre. Az a veszedelem, amiben te és én benne voltunk, ami fenyegeti minden e világra született ember életét, az sokkal súlyosabb, mint ami Jeruzsálem lakóira fenyegetőleg vár a hatalmas nagy megszálló sereget látva. Isten ott szabadítást adott, elmaradt a hála. Vajon hálás vagy-e? Vajon újra és újra megszületik-e a hála? Azért a nagy kegyelemért, ami nekünk osztályrészül jutott. A saját életemre gondolok, ugye édesapám lelkipásztor volt Debrecenben, némelyek még talán találkozhattak is vele. Egy ilyen családban növekedve nem nagyon volt nekünk lehetőségünk kicsapongó életet élni, alkoholizálni, vagy éjszakába kimaradni barátokkal, nem volt erre lehetőség. Ez nem jelenti azt, hogy nekünk ne kellett volna egy nagy szabadítást átélnünk. Hát miből? Nem ebből a cégéres bűnökből, hanem abból, hogy a saját utainkat jártuk. Saját magunk akartuk rendezni a magunk életét, elképzelésünk, fantáziánk szerint. Ahogy mondja Ézsaiás proféta 53. fejezete, hogy mindnyájan, mint jók, eltértünk, kik a maga útjára tért, de az Úr mindnyájunk vétkét őre elveti. Igen, nem kell ahhoz részegesnek lenni, nem kell ahhoz kábítószeresnek lenni, vagy mafiózónak, hogy valakire ez az ítélet várjon. Lehet egy nagyon rendezett úriemberről szó, aki a saját útját járja, és nem akarja az életét Isten irányítása alá rendezni. A veszedelem felé halad, az ítélet felé halad. És micsoda nagy kegyelem az, hogy ebből az állapotból egyszer csak megszólít az Úr, még csak igazából én például nem is kerestem őt. Inkább kerültem, mint hogy kerestem volna. És az Úr mégis beleszólt az életembe, és megállított engem. És az ő szeretetével, és nem az ő ítéletével jött felé. Megszabadított minket. Azt mondja a Római Levél 8. rész 2. verse, hogy az élet lelkének törvénye megszabadított minket a bűn és a halál törvényétől. Gondolkodtam egy kicsit ezen, hogy mit is jelenthet ez. Megszabadított a bűn törvényétől. És nem tudok másra gondolni, csak arra, hogy nem vagyunk kötelesek bűnt elkövetni, mert meg vagyunk szabadítva. Megszabadított minket Jézus Krisztus. Nem csak megbocsátotta a nála nélküli életünkben elkövetett bűneinket, hanem megszabadított a bűn törvényétől. Mert ez egy vaskos törvény, aki a sötétség hatalmának a befolyás jövezete alatt van, az tetszik, nem tetszik, kényszer alatt van, és bűnt kell követnie, akkor is, hogyha nagyon kulturáltan él, Isten nélküli állapotból ez következik. Hogy néz ki ez a megszabadulni a bűn törvényétől? Egy olyan kép jelent meg előttem, láttam űrhajósokat a súlytalanság állapotában, az űrkabinon belül. Hát, minthogyha vízbe úsznának, pedig ott nincs víz. Ha véletlen pár csepp víz kiszabadul mondjuk abból a tartályból, amiben tárolják, akkor az nem folyik le a űrhajó kabinjának az aljára, hanem ott lebeg valahol kisebb-nagyobb tömegekben a levegőben. Mert a Föld vonzása hatóköréből kikerült az űrhajó, és mindaz, ami benne van. Már nem hat rá az a gravitációs erő, szabad lett ettől. Jézus Krisztusban te és én, a megváltottak, szabadok lehetünk, szabadok vagyunk a bűn törvényétől. Nem kell, nem vagyunk szolgaságban, hogy a bűn uralkodjon rajtunk. Nem kötelező az önsajnálat. Nem muszáj, hogy ebbe belemenjünk. Az önsajnálat egy eléggé romboló dolog. Nem figyeltek eléggé rám, nem köszöntek előre, nem vettek észre, és mit tudom én, hogy milyen sok dolog például föl tudja ezt kelteni az ember lelkében, nem kötelező. Isten gyermekeként nem kell ezt az utat járni. Én magamon észrevettem, hogy én hajlamos vagyok a morgásra. Elég csúnya kifejezés ez, de direkt használom, mert igaz is, természetből adódóan ez sajnos, hogy egyik vonása az én régi természetemnek, és az Úr úgy szólongat engem, Tivadar, ne morogj, adj hálát. Nem kell morogni. Nem kell megjegyzéseket tenni. Úgy valami nem úgy van, vagy akkor én hangosabban, vagy kevésbé hangosan teszek erre megjegyzést, és meg tudja fagyasztani a levegőt, vagy megterheli a hangulatot a családban. Nem köteles, nem vagyok köteles ezt tenni, ha nem figyelek az Úrra, akkor beugrik a régi rutin, a természetből hozott hajlam. Vagy mondhatom azt, ne neheztelj. Kiki gondolhat, ha egyáltalán van ilyen személy, akire rá gondol, vagy kicsit nehéz lesz a szívünk, esetleg még a gyomrunk is összeszorul. Az ige azt mondja, ne neheztelj, inkább mondj áldást. Te arra vagy elhívva, hogy áldást mondjál. Vagy azt mondja nekünk az ige, ne félj, inkább bízzál. Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, ne a magad értelmére támaszkodj. Meg vagy váltva. Ne csüggedj, azt mondja az Úr, hogy én vagyok a te segítőd. És folytathatnám ezeket a hívő bűnöket, így is mondhatom, ilyen hívő bűnök, csüggedés, félelem, morgás, önsajnálat. Aztán vannak ennél durvább dolgok is, neheztelés, esetleg harag, és mindezekre érvényes, hiszen hogy érvényes, nem kell ezekben járnunk. Megszabadított minket. Aztán ugye, ha tovább a Ezékiásra gondolok, hogy miért lehetett volna hálás, ajándékokat kapott és nagy tiszteletnek örvendett. Kaptunk-e mi ajándékot Istentől? A samáriai asszonnyal, amikor az Úr Jézus leül beszélgetni ott a Jákob kútjánál, és a beszélgetés egy pontján megkérdezi az Úr Jézus tőle, hogy ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki most veled beszélget, akkor te kérnéd őt, és adna neked élő vizet. Milyen ajándékra gondolt itt az Úr Jézus, ha ismernéd az Isten ajándékát? Saját magára. Ő volt Isten ajándéka e világ számára. Pál apostol azt mondja, Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért. Jézus Krisztusért. Aki közénk született, ember lett, hogy megváltson minket. Kimondhatatlan ajándék. Összemérhető ez azokkal a drágaságokkal, amiket Ezékiás király kapott, mit tudom én, babilóniaiaktól, környező államok, akik csodájára jártak, hogy hát milyen különleges helyzet van itt, hogy ilyen szabadítást éltek át. Sőt, aztán a betegsége kapcsán, amikor a betegségéből kigyógyult Ezékiás király, ismerjük a Bibliából a történetet, hogy az Úr azt mondta, hogy jelt adok neked arra, hogy bizonyos legyél, hogy meg fogsz gyógyulni. És mi volt a jel? Emlékszünk rá? Visszament Áhád napóráján az árnyék 10 fokkal. Hát ez egy, nem is tudom, micsoda abszurd, lehetetlen esemény, ami ott történt. Az egész naprendszert érintő isteni beavatkozás kellett, hogy legyen, hogy az árnyék visszafele indult el a napórán. Nem tudtak mit kezdeni a környező államok, nyilván ott is megzavarodtak a napórák, mint hogyha most mindegyikünknek az órája visszamenne, nem tudom én, reggel 7-re vagy. És nem tudnánk a magyarázatot, hogy mi ennek az oka. Ugye ez egy mechanikus szerkezet, de ott pedig a napnak a járása ellentétes irányba mozdult, úgy történhetett, hogy az árnyék visszafele ment. És jöttek, ezért olvasjuk az igében, hogy babilóniai megbízottak jöttek, hogy megkérdezzék, milyen csoda történt az országban. Hát olyan csoda történt, hogy Isten bizonyságot akart adni a királynak, hogy legyél nyugodt, meghallgattam az imádságodat, meg fogsz gyógyulni. És csoda folytán meggyógyult. Éltünk át csodákat az életünkben? Na nem azt mondom, hogy az árnyék visszament, de éltünk át csodákat. Én azt mondhatom saját életemből, családunk életéből, átéltünk csodákat. Olyan esemény, nem gyakran, nem lépted nyomon, ezek nem úgy mennek, hogy minden héten. Legalábbis én úgy mondanám most, kiemelkedő, ami szinte kiabáló, amit nem lehet nem észrevenni, ahogy Isten belenyúl a családunk életébe, gyermekünk életébe, saját személyes életembe. Igen, éltünk át csodákat. Isten időnként engedi, hogy érzékeljük azt, mennyire hatalmasan ott van, és kíséri az életünket, és biztonságba akar minket helyezni, mert drágák vagyunk neki, mert értékesek vagyunk. Megszabadított minket a halálfélelemtől. Egy testvérnőre gondolok, mostanában lejárunk Nyíregyházán túlra, van ott egy kis gyülekezet Vaján, és van egy roma gyülekezet is, azt is próbáljuk támogatni, segíteni. És a kis baptista gyülekezetben van egy idős testvérnő, egyedül él, már életének a második felében jutott hitre, már idősödve, de nagyon aranyos, szereti az Urat. Most egy komoly, ilyen rákos jellegű betegséget diagnosztizáltak nála, és műtétre került sor. A lánya nagyon szereti, nagyon tiszteli, de nem hívő a lánya, egészségügy is, és egyszerűen nem tudja megérteni, hogy mi ez a nyugalom az édesanyjánál. Mosolyog, a félelemnek még csak az árnyékát se veszi észre a megszólalásaiban, a viselkedésében. Azt mondja, mitől félnék? Isten kezében van az életem. Ha elmegyek, megyek hozzá. Ha még időt adott az Úr, akkor itt leszek, és itt áldom őt, hogy megkeresett idősödve, magához vont, és az övé vagyok. Egyszerűen nem érti a nem megtért lánya, hogy hogy lehet így gondolkodni egy ilyen súlyos műtét előtt. Egy ilyen halálos betegség közepette. Hát úgy, hogy valaki Krisztusba vetette a bizalmát. Megszabadult a halálfélelemtől. Ahogy Zsidókhoz írt levél második részben, a 14. versben olvassuk, talán, hogy pontos legyen, még most nem kívülről idézem. Mivel pedig a gyerekek test és vér részesei, ő is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek, hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. A félelem rabbá tesz. Raboskodni lehet a félelemtől. Lehet, hogy valakinek még egyáltalán nem diagnosztizáltak súlyos betegséget, de már fél, hogy mi lesz, hogyha az újabb vizsgálatnál mégiscsak kiderül valami. Nem kell félni. Isten gyermekei szabadok a félelemtől, megszabadított minket. Ez nem azt jelenti, hogy nem támadhat meg a félelem szelleme. Megtámadhat. De nem kell, hogy megadjuk magunkat neki. Pál apostol Timóteusnak is üzeni, írja, hogy nem a félelemnek a lelkét kaptuk. Hát Timóteus egy nagyszerű harcosa volt az Úrnak, katonája, szolgája. Pál apostolnak mondhatom, a jobb keze volt. És mégis neki is írni kell ezt az üzenetet. Talán a személyisége, az egész adottsága nem olyan volt, hogy olyan vehemensen, olyan magáról mindent lerázva megy, mint a tank előre, hanem lehet, hogy egy kicsit óvatoskodó, problémázásra hajlamos alkat volt, és írja neki Pál apostol, nem a félelem lelkét vettük, az erőnek, a szeretetnek, a józanságnak a lelkét. Testvérek, miért is kell óvakodnunk a hálátlanságtól? Háladó napon vagyunk, és figyelmeztetni akar minket Isten az ő igéje által, hogy még a legnagyszerűbb hívők is hajlamosak vagyunk, hajlamosak ebbe a csapdába belelépni, hogy megfeledkezünk a háladásról, természetesnek leszünk, felbuvalkodunk, mert a hálátlanság mögött valami gőg húzódik meg, valami öntelenség, valami felbuvalkodottság csak rejtőzködik. Nem annyira nyilvánvaló, de a hálátlanságban mutatkozik meg. Engedjük, hogy Isten lelke megvizsgálja a szívünket, és hogyha leleplezi ezt a hajlamot, akár a lelki gőgöt, akár bármire való beképzeltséget, akkor azt hadd ítéltessék meg, mert Isten nem tűri a büszkeséget. Arra nagyon érzékeny. A Biblia írja is, hogy a bukás előtt mi jár. Emlékszünk a példabeszédek könyvéből? A felfúvalkodottság. Ha valakinél befészkeli magát a gőg, a felfúvalkodottság, azt borítékolni lehet, hogy bukás fog következni. És a felfúvalkodottságnak egy figyelmeztető jele a hálátlanság. Úgy is védekezhetünk a gőg ellen, hogyha mindenért hálát mondunk az Úrnak. Neki adjuk a dicsőséget. és akkor nem fog besötétedni a szívünk, ahogy a római levélből idéztem, és nem kell tovább csúszni a lejtőn lefelé, hanem megmaradhatunk az Istennek kedves életben. Adja meg az Úr, hogy ez így legyen. Amen.
A megváltásért, nagyon hálásak lehetünk, hogy ő jött és megváltott bennünket. Köszönjük Jóanna a testvéreinek a ige hirdetését. Közben, ahogyan hallgattam, tényleg úgy van, hogy nem egyszerűen természetes a mi életünkben azt, amit kapunk. Emlékszem egészen fiatalon, 17-18 évesen, amikor egy kórházi lelkész elhívott engem, és azt mondta, hogy menjek vele, és szolgáljak vele vasárnaponként. És ha fogok menni, akkor valamit nagyon meg fogok tanulni. Hát gondolkoztam, mit fogok majd én megtanulni ott. Mondta, hogy sok minden. Aztán mondta, hogy elsősorban azért, hogy hálás legyen. Mert látod ezt a sok nyomorúságot már itt fiatalon, és elgondolkozhatod azon, hogy neked ebben most nincs részed. Ebben a sok betegségben, problémában úgy jössz be, és úgy mész ki a kórházból, hogy nem kell itt maradnod, és nem kell vizsgálatokon részt venned, meg műtéten. És tényleg 17-18 évesen az végig állogatva a kórtermeket, látva azt a sok nyomorúságot, nem egyszer úgy mentünk ki onnan, imádkozva azokért, akik ott vannak, hogy Uram, hálásak vagyunk az egészségért. Addig olyan természetes volt, nem egyszer legyen fiatalon. Ott pedig ezt valahogy megtanulhattam, ott egészen fiatal koromban. Lásd meg, mennyi mindent adott Isten, ami most talán nem természetes, jöjj hozzá, adj hálát, talán a csodákért, a szabadításért, gyógyításokért, nyugalomért, sorolhatnám tovább. Adj hálát, hogy ne indulj le a lejtőn, hanem indulj föl az emelkezőn. Mert amikor az ember kezd hálát adni, nem a lejtőn indul el, és nem itt csak áll egy helyben, hanem van egy másik irány is. Fölfele. Fölfele az Úr felé. Hát nem amikor dicsérjük a mindenható Istent és hálát adol neki. Nem emelkedik fölfele a szívet. Nem egyre közelebb vacskoznak. Nem egyre jobban átjár annak örömnek boldogsága és a dicséretnek a hangjai, ahogy a egyre közeled el a háladásokban Isten felé. Mert átéled azt, hogy nem alázod magadat, és az Isten pedig felhalasztal téged. Tegyük most ezt. Alázzuk meg magunkat. Adjunk hálát. És emelkedjen még jobban hozzá, amit szívünk. Egyenként hangosan jöjjünk, és adjunk hálát a mindenható Istennek, akit a lélek indít, imádkozzon hangosan. Köszönjük, Urunk Istenünk, a Te ígédet szabadnak, melyen bátorítasz bennünket, figyelmezteted is bennünket, mert nem egyszer tudunk elindulni a lejtőn, amikor nem adunk hálát neked, és fölfogalkozik a mi szívünk. Magunknak tulajdonítjuk nem egyszer győzelmeket, nem egyszer, amiket megélünk, pedig Te vezettél át rajta bennünket. Te adtad azt, onnan a felülről, a mennyből, mennyből származ a számunkra. Bocsáss meg, amikor fölfogalkodik így a szívünk, amikor elhallgódnak ajkunkról a hála hangjai. Urunk, segíts, hogy megteremtődjék a mi szívünkben a hála gyümölcse. Hogy ne rogyasztva a mi térdünket, szívünket, alázattal, leborulva előtted, tudjunk mindennél téged dicsőíteni. Téged választani. És neked tulajdonítsuk a győzelmeket, a sikereket, minden jót. Azt is, hogy megszabadítottál Jézus Krisztus által. Azt is, hogy megszabadultunk a bűntörvény alól. Áldunk ezért, Urunk, téged. És köszönjük, Urunk, hogy a téged magasztalunk akkor egészen közel kerülünk hozzám. Ha megaláltad magunkat, Te fölmagasztalsz. Dicsőítünk ezért. Urunk, jó volt igédet hallgatni. Jó volt, Urunk Istenünk, hogy azáltal még jobban megérthettük. a hálaadásnak jelentőségét. Urunk, mi is elszállni szívünkbe, hagy elmérkedjünk rajta, de csak most, hanem a következő napokban is hagy dolgozzon bennünk a te igét, és hagy hozzon meg kellő gyümölcsét, az engedelmességet, a hálaadást. Hogy így tudjuk élni az életünket a következő napokban is. Hallgass meg kérésünket, Jézus nevében az emberek. Amen.
Amen.